Sok szeretettel köszöntöm a revizor nézőit, olvasóit. Ez a folytkőv, a beszélgetés második része, amit beígértünk, Mácsai Pál színész-rendező igazgatóval. Szervusz, Pali!
Szervusz, Judit!
Tulajdonképpen folytatni kéne, mert szerintem lesz olyan, aki egyben nézi meg a kettőt. Ezt azoknak is ajánlom, akik már úgy gondolják, hogy már ők az elsőn túl vannak. Szerintem érdemes összekötni. Úgyhogy folytatjuk. Ott beígértem, hogy Örkénnyel folytatjuk. Egyelőre nem az Örkény Színházzal, hanem Örkény István íróval. Mondjál arról valamit, légy szíves, a leges legelejéről annak, amikor te kinézted magadnak, amikor barátságot kötöttetek. Ez hogy történt?
Figyelj, először is, ugye az én fiatal koromban, vagy amikor olvasni kezdtem, tehát ez a gimnáziumi éveket jelenti, a 70-es évek második fele, akkor ő volt az élő klasszikus, akit az különböztetett meg sok más élő klasszikustól a saját generációjában, hogy olvastuk. Tehát érteni véltük, és olvastuk. És akkor épp a Népköztársaság útján, ezt a fiatalabbaknak mondom, hogy az Andrássy útnak ilyen neve is volt számos útjai mellett, vagy nevei mellett, Népköztársaság útján volt a Liszt Ferenc tér környékén könyvhét. És akkor mentünk a Kölcsey gimnáziumból az Andrássy úton, november 7-e tér, és azt néztük, hogy van-e új Örkény, vannak-e egypercesek, akkor jött ki éppen a forgatókönyv, nem a forgatókönyv, hanem a színdarab is. Nem, a Pisti az már megvolt. A Pisti megvolt, az azt hiszem 78-as premier, majd arról mindjárt mondok egy anekdotát, hanem amelyben a forgatócsoport kíséri el a haldokló, nem is annyira öreg hölgyet, mindjárt eszembe jut természetesen a címe, hiszen ez egy súlyos szenilitás, hogy nem tudom rá.
Az enyém is.
De majd mindjárt
majd megmondjuk, igen.
És hát nagy élvezettel olvastuk, és ő egy ikon volt, tehát arra például emlékszem, hogy amikor Vitrai Tamással volt az Öt szem közt című műsora, akkor azt mondta 56-ról, hogy események, és nem volt hajlandó az ellenforradalom szót használni, ami ugye elvárás volt. És emlékszem, hogy apám felkapta a telefont, és felhívta egy festő barátját, hogy hallod, ez valamit jelent. Tehát ugye ilyen világban éltünk, minden esetre az Öt szem közt, az nagyon fontos volt akkor sokaknak, vagy hát egyáltalán a televízió nyilván fontos volt, és egy Örkénnyel készült interjú is. Tehát ő egy körülbelül olyan volt, mint Eszterházi élete utolsó 10 évében, hogy mindenki számon tartotta, hogy ő mit gondol, mit mond, fontos volt, és így tovább. És hát ez volt az első kapcsolat. Nagyon szerettem az egyperceseket, még a Réber László által illusztrált első
illusztrált, igen.
És természetesen olvastuk a darabjait is. És amikor a Pisti a Vérzivatarban bemutatták, nehéz előzmények után, 10 év betiltás, akkor stúdiószínházi engedélyezés, és akkor végül nagy nehezen a Pesti Színházban kapott színpadot. Akkor ez 78 körül volt, Várkonyi Zoltán akkor halt meg, Marton László fejezte be a rendezést, és én, mint még a főiskolára föl nem vett érettségiző, belógtam a Pestibe, ebbe jó voltam egyébként belógásban, de miután belógtam, ezért már ment az előadás, és szaladtam föl a Pesti Színház erkélyére kettesével, hogy még elcsípjem.
Hogy a lépcsőre le tudj ülni.
És lefelé jött Örkény Radnóti Zsuzsa karjára támaszkodva. Nagyon nehezen járt már, tehát ez a halála előtt volt néhány hónappal. És emlékszem, hogy ebben a megtört testben és furán lehajtott fejben egy hallatlanul élénk tekintet volt. Tehát nézte, hogy ki ez a fiatal ember, aki rohan föl, biztos zavartam, hogy én még zajongok, megnézte az előadás elejét, aztán elment. És emlékszem erre az élénk tekintetre. Tehát ez volt a mi egyetlen találkozásunk. Természetesen fogalma sem volt, hogy én ki vagyok. Nem sokkal utána meghalt. És maradtam olvasója. Majd Kapás Dezső felkért engem már végzett rendezőként, hogy Veszprémben a Macskajátékot rendezzem meg. Mégpedig azért kért fel erre, mert jóformán a diploma rendezésen a Pisti a Vérzivatarban volt a Madácskamarában. És az többeknek tetszett, ugyanolyan sokaknak nem tetszett az előadás, házon belül, házon kívül egyaránt. És mégis Kapás úgy gondolta, hogy a Veszprémi Színházban én a macskajátékkal boldogulnék. És ez egy sikerült előadás volt, és ezért Radnóti Zsuzsa engem megkért, hogy az Örkény István levelezését, ami akkoriban jelent meg, ez a 90-es évek eleje, a könyvbemutatót rendezzem meg én. Na most ugye a könyvbemutató egy hülye műfaj, tehát a könyvet nem lehet bemutatni, egy tárgyat
egy
lehet bemutatni.
Egy dolog, ami igen.
Hát igen, arról, tehát tényleg... arról szól, hogy ugye van egy nagyon ideges szerző, egy ideges kiadó, némi pezsgő pogácsa, és miután a könyvvel személyes viszonyban vagyunk otthon kettesben, hát ez egy fából vaskarika, de mégis fontos, nem tudom, piás szempontból, vagy nem is tudom, miért lelkileg. És úgy szokott lenni, hogy a rokonok ott ülnek, kicsit unatkoznak, egy felkészületlen színész felolvas, a szerző szégyenkezik, a műsorvezető próbálja átlendíteni a helyzetet az akadályoknak. És ez az egyperces bemutató a PIM-ben volt, Petőfi Irodalmi Múzeumban, és hát én egy nagyon eredeti gondolattal álltam elő, mint rendező, olvassuk fel a leveleket. És a fiatal Örkény leveleit én olvastam, ebből is látszik, hogy ez mikor volt. Bálint András olvasta a középkorú Örkényeit, és Mensáros az idős Örkényeit.
Wow, ez egy szerepoztás.
Hát igen, lám, akkor egyszer csak a nézők, akik valóban a pogácsát várták, elkezdtek színházilag viselkedni, tehát röhögtek, megrendültek, egyesek elővették a zsebkendőiket néhány levélnél, tehát nem lehetett, hogy ne tűnjön föl nekem, hogy ebben egy színházi hatás van. Ez messze túlnőtt.
Várjál, és akkor ezt te válogattad?
Én is, meg Bereményi Géza is, talán Radnóti Zsuzsa is részt vett, hogy miket olvassunk fel, de aztán főleg én. Bereményi szerkesztette ezt a kötetet, aki csodás dramaturg. És akkor miután én éppen kallódtam, és nem kellettem sehol, ahova vágytam, mint színész, és ahova vágytam, vagy ahol kellettem oda, meg nem vágytam annyira, ezért ráértem, és úgy döntöttem, hogy ebből csinálok egy estet. És összegerebjéztem, ami egyes szám első személyű örkényszöveg, ez se volt olyan nagyon eredeti gondolat. Hát a Pisti a Vérzivatarban talán nem véletlenül hívják Pistinek a főhőst. Tehát azért az is egy önportré, vagy részben.
Igen.
És ez nagyon sokféle szöveg, tehát naplók vannak benne, szép irodalmi töredékek, interjúk nagyon sok, a család által őrzött magnószalagok, mert amikor már beteg volt Örkény, akkor Örkény Antal, a fia, meséltette őt, és engedélyt kért rá, hogy fölvegye a történeteit, a sztoriait. És azokat is megkaptam Radnóti Zsuzsától, ezeket is lekagylóztam, leírtam, és ebből összeállt egy 500 oldalas egyes szám első személyű szöveg. És ezt Bereményivel meghúztuk 50 oldalra. Ezt én betanultam. És ez az Azt meséld el, Pista. Tulajdonképpen itt vált ez ilyen nagyon szorossá, ez a kapcsolat. Ez a Komédium Színházban volt pont 25 éve egyébként, és pont most lesz ezen a héten, ami előttünk áll, a 700. előadás. És mi tényleg azt gondoltuk, akkor Bereményivel együtt, nem volt rendezője, a Géza nézte néha, és azt mondta, hogy talán így, talán úgy. Nagyon pontosan kihagyatott velem több vidám történetet, és több fájdalmast tett be. És azt gondoltuk, hogy 30-40 előadás a 90 személyes komédiumban. De nem, ez azóta is műsorom van, valószínűleg nem is fogom soha abba hagyni, amíg tudok beszélni, vagy amíg jegyet vesznek arra, hogy megnézzék, hogy én ülök egy széken is beszélek. És hidd el, hogy én nem vagyok álszerény, tehát én azt gondolom, hogy jól mondom el ezt a szöveget, de ez nem az én érdemem, hanem ennek a csodálatos szövegnek az érdeme. Tehát itt a műfajba lett beletalálva, és miután én még csak annyit mondok, hogy miután én azonosultam vele színészként, és ez a nagyon tipikus 20. századi budapesti értelmiségi élet, és ez a nagyon eredeti optika egyszerre, ami az övé, aminek nem mellesleg, sőt majdnem elsősorban humora is van, és a humor mögött támasztékként bölcsesség van, élettapasztalat és szenvedély. Hát szorosabb közöm lett hozzá, mint bármely más íróhoz az irodalomban.
Tudod, azért ugye ez egyszerűnek tűnik, színész betanul, ha szerencséje van, akkor egy nagyon jó szöveget, leül és elmondja, és annak dolgozni kell a közönségben. Tehát mondjuk rendben van. De ennek az volt a titka, én egyébként először ott a Komédiumban láttam, aminek különben egy rettenetesen szerencsétlen nézőtere volt, mert egy ilyen hosszú alagút. Tehát hát, igaz ugyan, igen, hogy...
Mint minden pince színház.
Hát majd igen, mind. Igaz ugyan, hogy ezek szerint csak 90-en voltunk, de nem is tudom, volt 15-től is. Tehát, hogy ilyen nagyon hosszú volt. Na most én természetesen erre először belógtam, ahogyan te a Pesti Színházba. Tehát oldalt ültem ezen a lépcsőn, és az volt az érzésem, és az érzésem, hogy a színházi hatásnak is ez a kulcsa, hogy amikor te ott fönt ülsz a színpadon, olyan nagyon nem is fönt, valóban egy széken, és mesélsz, beszélsz, akkor egy idő után eltűnik körülöttem a közönség. Az ember úgy érzi, mint néző, egy idő után, hogy kettesben van veled. Tehát eltűnnek a nézők, legalábbis annyira tűnnek el körülöttem, hogy úgy érzem, hogy nekem mondod. Tehát személyesen érintve vagyok, ettől van egy olyan közünk egymáshoz, amit te nem feltétlenül érzel, de ez engem mondjuk nem is érdekel, mert én érzem, hogy nekem beszélsz. Gondoltad-e akkor az előbb azt mondtad, hogy úgy gondoltad, hogy lesz néhány előadás ebből, hogy te ezt rengeteg, nem csak nagyon sokszor adtad elő, hanem nagyon sok helyen is, a legkülönbözőbb helyeken már, mert ugye egy széket bárhol le lehet tenni. Gondoltad-e, hogy ez végig kíséri az életedet?
Nem.
És gondoltad-e akkor, hogy sok-sok örkény darabhoz lesz rendezői közöd?
Azt sejtettem, hogy ez pont a róla elnevezett színházban lesz, azt nem gondoltam persze. Addigra a Pistit megrendeztem már, de nem gondoltam.
A róla elnevezett színház, abban is benne vagy, gondolom, hogy ez pont Örkény István nevét vette.
Igen, 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 igen.
Ez simán ment? Tehát te kitaláltad, hogy Örkény színház legyen, és erre mindenki, akinek kellett, rábólintott.
Hát hosszabb volt, simán ment egyébként, hosszabb volt, mert én először azt szerettem volna, hogy ez a Madách Színház legyen, hiszen ez a Madách Színház. Tehát a körúti épület neve Royal Orfeum, a lánykori neve, és a 60-as évek elején, ugye ez az eredeti Madách, csodálatos története van, tehát amikor megalakult, akkor kicsit belecsapok, de nem olyan hosszan. 1939-ben nyílt meg magánszínházként, Károly István gróf egy 22 éves milliárdos volt a tulajdonosa, aki úgy döntött 22 évesen, hogy azért ő áldoz a kultúrára is. És magánszínház lévén, ugye arról nem kell sokat beszélni, hogy miféle kultúra volt 39 és 45 között Magyarországon, egy kurzuskultúra volt. És független volt ettől ez a színház, tehát például nyugati darabokat játszott, még franciát is, még amerikait is, tehát ellenségi darabokat is. És a függetlenül gondolkodó pesti polgárságnak egy zarándokhelye lett. Ez máig így emlékeznek rá, akik élnek még. Két nevet szükséges mondani, mindkettő világosan jelezni fogja, hogy miért is volt olyan, amilyen. Az egyik Künkösti Andor, a másik Várkonyi Zoltán. Várkonyi nagyon fiatalon a Nemzetiből odament főrendezőnek és főszínésznek, Künkösti Andor pedig igazgatta, ki rendező volt és egy abszolút kultúrember. Mindketten rajta voltak azon a 200-as listán, amit a német bevonuláskor érvényesítettek, és azonnal elvitték volna, ha nem bujkáltak volna. Pünkösdi nem élte túl, ő gyilkos lett nyáron, 44 nyarán Várkonyi túlélte, mert egyébként a Károlyi grófék birtokán bujkált. És hát ez, tehát ez egy nagyon szép indulás, szép hagyomány. És az épületnek volt például csak hogy például munkás előadásokat játszottak leszállított helyárakkal hétvégeken, hogy eljusson úgymond a kultúra, ne csak a városi értelmiséghez. Megvannak levelei Várkonyinak, ahol könyörök Pünkösdinek, hogy ne kelljen 6 Hamletet játszani hétvégén. Tehát péntek, szombat, vasárnap dupla Hamlet. és hát, hogy már a harmadikon nem kap levegőt, annyira nehéz, és akkor Pünkösdi lazított kicsit, csak ötöt kellett játszani. Tehát igazán jeles hely volt.
És aztán mondd, ugye... ez a, bocsáss igen. meg, ez a 22 éves milliárdos nevezte el Madách Színháznak?
Nem, szerintem, igen, ők Pünköstiek, hát aha. a Madách téren volt. Akkor épültek igen. ezek a házak, a Madách házak, ezek műemlékházak. A főváros építette őket, közmunkatanács, félig magántőke, félig nem. És aztán a háború után hányatott sorsa volt, Palasovszky Ödön kísérleti dadaista színháza próbálkozott ott, aztán volt a falu színház központja, ahol próbáltak, és ez akkor még üres Madách téren álltak a falu színház buszai, amivel mentek tájolni. Aztán volt a Nemzeti Kamara színháza egy kicsit, a főiskolái is volt egy kicsit, és amikor 60-as évek elején nagyon helyesen egyébként a romos Orfeumot a körúton színházzá építették, ez Ádám Ottó vezetése alá került, az lett a Madách, és ennek a kamarájaként hozzácsapták. Szóval szerettem volna a Madách nevet visszakapni, de hát Szirtes Tamás szintén teljes joggal beintett, hogy finoman fogalmazzak, hogy mi vagyunk a Madách, te keresd magadnak valami nevet. De mi annyira nem voltunk a Madách kamara már, annyira nem a Madách színház igen. stábja dolgozott ott, és annyira különbözni is akartunk a Madách kamarának az utolsó egy-két évtizedétől, nem az Ádám Ottó féle szakasztól, vagy nem annak az első kétharmadától, hogy arra gondoltam, hogy miután ugye az a hagyomány, hogy lásd Madách, hogy, vagy Katona József, és sorolhatnám, hogy akiktől sokat kapott egy ország színház kultúrája, író, azokról nevezzük el a színházainkat. Azt gondoltam, hogy Örkénytől nagyon is sokat kapott a magyar színház kultúra. Hát a 20. század második felének mégiscsak ő a legfontosabb drámaírója. És ő az egyetlen egyébként, akit a határokon túl is igazából ismernek. Hozzáteszem, nem szép dolog, hogy Molnár Ferencről, aki a század első felének a legjelentősebb írója, nincsen elnevezve színház. És akkor én engedélyt kértem az örökösöktől, akik azt mondták, jó, és aztán amikor úgymond önállósodtunk, akkor előálltam ezzel a gondolattal a fővárosnak, ők pedig megszavazták gond nélkül, de előtte a társulatban megszavaztattam. Tehát azokban, akik ott dolgoznak, nem csak a színészek, mindenki. 60-valahányan voltunk akkor, és 2 kivételével mindenki támogatta. És akkor úgy éreztem, hogy ez egy jó kétharmad,
igen,
és akkor ez a döntés átmehet. Mondd, tehát, hogy ez egy szakaszhatár.
Mondd, még ezelőtt sok évvel, benne volt a te élettervedben, hogy te egyszer színházat fogsz igazgatni?
Nem. Én magára az igazgatásra nem vágytam, és ha ezt az előjátékot nézzük, akkor amikor én a Madách Színházból eljöttem, játszottam ott vendégként, de eljöttem, akkor rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy egy olyan helyen működhessem, ahol jól érzem magam, ez nem a kedélyemet illeti, hanem inkább a választott irodalmat, a játékmódot, igen. Ahhoz ezt létre kell hozni. És elkezdtem házalni különböző kerületekben, polgármestereknél, üres helységeket kerestem. Ez legalább 2-3 évig tartott, mert akkor valamelyes támogatottságom volt a Madách Színházban azoktól, akik szintén nem érezték magukat jól. És egy-két rendezés után bíztak bennem annyira, hogy én megkérdezhessem őket, hogy van-e kedvetek valami egészen kicsibe. Körülbelül a stúdiókká méretét képzeld el.
Aha. És ez nem sikerült?
Nem.
Egyik kudarc a másik után?
Igen. Nem rossz indulatból, nem ártó szándékból, hanem azért nem voltak megfelelő helységek. Egy színház helységnek legalábbis száraznak, meg megközelíthetőnek kell lennie.
Hát igen, és akkor még nem beszéltünk a lényegről, ami sok pénzbe kerül.
Hát igen, de az világos volt, hogy az nem lesz. Tehát ott azt is megkérdeztem mindazoktól, akiknek a nevében én ezt keresgéltem, hogy hajlandóak-e teljesen újra kezdeni, és több igen lő válasz volt. És akkor történt az, hogy a Madách Színház felújult, a nagy színház felújítási hullám talán utolsó, vagy egyik utolsó tagjaként, és egy szomszéd bérház tömbjében létrejött a Madách stúdió. Tehát hirtelen a Madách Színháznak 4 játszóhelye lett. A nagy színpad, igen. a tolnai szalon, a stúdió és a kamara. És akkor a főváros úgy döntött, a tulajdonos, hogy leválasztja ezt a színházat a nagyról. És Kerényi Imre volt az igazgató, és az ő akkori megújító, vagy megújítandó, vagy újabb igazgatói szakaszában feladatként jelölte meg, hogy készítse elő a Madách Kamara leválasztását úgynevezett igényes szórakoztató színházként. Na most azt észre kellett venni, hogy az igényes szórakoztató színház az egy eufémizmus, tehát az egy takaró szín. Egyrészt a bulvár, de ennél igazgatóilag fontosabb, hogy azt jelenti, hogy nem adunk pénzt. Tartsa el
magát. Igen.
És akkor Kerényi felkért engem, hogy mi lenne, hogyha én ezt a változást levezényelném. Ő lesz az igazgató, és kinevezne engem ott művészeti vezetőnek. Ezt megelőzte egy fontos pillanat 2-3 évvel korábban, hogy a Kolos István, aki nagyon jó rendező, és jelenleg filmesként működik, meg én, akik osztálytársak voltunk, rendezőként is és színészként is, megkérdeztük a Kerényit, hogy nincs kedve a mi szakmai vezetésünk alá adni a Madách Kamarát. Mert mi ketten ezt megpróbálnánk. Ugye mi voltunk egy egészen új generáció, mint ő.
Igen, de gondolom nem az igényes bulvárra jelentkeztetek.
Nem, hanem arra, hogy elkezdenénk egy szuverénebb működést. Uh-huh. És akkor ő erre nemet mondott, határozott nemet. Nem goromba, de azért nem is barátságos nemet. Értettük, oké, ez egy kósza gondolat volt, nem tetszik neki. És akkor ezután 3 vagy 4 évvel hívott fel ő, hogy itt van a Madách Kamara. És akkor volt 2 beszélgetésünk. Ez nagyon izgalmas, majd egyszer leírom. Az egyik, amelyben megkérdezte, hogy nekem ehhez volna a kedvem, és mondtam, hogy másban gondolkodom, egy sokkal kisebb helyre érzem magam alkalmasnak, nem művészeti elszánásom miatt, hanem a képességeim és a tehetségem miatt úgy érzem, hogy egy kisebb hely lenne talán nekem való, de belevágok, tekintettel arra, hogy többen vannak a Madácsban, akik erre nyitottak, hogyha teljes művészi önállóságot ad. És azt csinálunk, amit én gondolok. És nemet mondott. Fölálltunk, elbúcsúztunk. És 2 hét múlva felhívott, hogy oké. És akkor leültünk egy pár
hét alatt.
Nem tudom. Szerintem én nem gondolom azt, hogy itt a politika mocorgott.
Én se.
Én azt hiszem, hogy ő ezt átgondolta.
Aha.
És leültünk, én akkor vázoltam az első beszélgetés, hogy én mire gondolok, arra, hogy ez egy önállósodó színház, hogy itt társulat lesz, hogy itt repertoárjátszás lesz, és egy lassú és konoképítkezésnek a...
Mondd, erre gondoltál, ami most az Örkény?
Hát körülbelül. Körülbelül, hiszen a hely és a helyzet, azt nem gondoltam talán, hogy mindössze ennyi konfliktussal fog menni, azt nem gondoltam, de a képzetem körülbelül ilyen volt. Hát voltak minták. Ott volt mintaként a Radnóti Színház, amit Bálint András nagyon klasszul, nagyon eltökélten és nagyon kitartóan felépített egy irodalmi színpadból. Ott volt méretében hasonlóan, ami az én kapacitásomat messze meghaladóan a Katona, ami egy hasonló méretű színház, egy nagyon erős társulattal és nagyon erős rendezői karral. Tehát az, hogy a városban egy társulati színház, ami komoly irodalmat játszik, hogy egyszerűen fogalmazza, és a játékmódja az alapos próbákon és a mondjuk egyszerűen a patentek kerüléséből alakul ki olyan színészekkel, akik odaadóak és hajlandóak újra kezdeni, az tiszta volt a fejemben. És akkor én írtam egy pályázatot a Kerényi pályázatának mellékleteként, aminek az első mondata az volt, hogy ez nem a kiírás szerint van. Ez más célhoz. És ezt elfogadták. Akkor kezdtünk el dolgozni. A Kerényi elég kemény feltételeket szabott, mint igazgató. Az egyik a 75%-os nézettség.
Ami igen, erre emlékszem. Erre emlékszem, ehhez kellett a Hoffi.
Nem, az új darabokat tekintve 75.
Ja, az
Nem
új darabok.
összevonva, csak
Aha,
is.
aha,
Csak
aha.
is. Hát a régi darabok bőven szállt, ez hallatlanul népszerű volt
Igen,
a
igen.
Madácskamara, joggal, tehát egy nagyon-nagyon lendületes, sem működő hely volt. Hofi is ott, persze, és 5 millió forintot adott a Madách Színház büdzséjéből per produkció. Ez már akkor is nagyon kevés volt, tehát ez egy
Aha.
Isten kísértés volt, nagyon kis díszletekkel, stb. Itt segített nekünk nagyon sokat a Siemens támogatása, a Siemens volt
Ja,
3 évig
igen, emlékszem.
kiemelt
Igen.
támogatók.
Igen, Bíró Péter.
Különben, igen, Bíró Péter, tehát különben nem lett volna, Beke Martos volt akkor
Igen.
talán vezérigazgató, nem tudom a
Igen, azt
státuszt,
hiszem, hogy ő, igen.
és ők azt mondták, hogy rendben van, ők úgy érzik, hogy egy ilyen induló színház mellé állni az nem szégyen. Tehát ez volt a két forrás.
Mond, amikor azon gondolkodta, hogy ez milyen színház legyen, akkor ugye ezeket a szélső vonalakat, vagy körvonalakat, vagy határvonalakat tudtad, hogy
Igen.
társulat, hogy de biztos voltak olyan emberek körülötted, akikkel erről beszéltél, akikre
Igen.
esetleg később számítottál, mint rendező, vagy szoros munkatárs, vagy valami. Kik voltak ők, akiken kipróbáltad a saját koncepciódat?
Hát igazából nem volt team
Aha.
akkor, tehát nem úgy jött létre, mint mondjuk a Katona, ahol volt egy
Egy
világos
csapat.
szellemi, hát
Igen.
igen, és most a rendezői tímre gondolok, vagy a művészeti vezetésre, hanem úgy jött létre, hogy sokakkal beszéltem, akiket meghívtam, hogy jöjjenek rendezni. Az első évben kettőt rendeztem én, és egyet rendezett a Kolos Pista. És nyárra elhívtam Máté Gábort az osztályával, azzal a színész osztályjal, akik akkor majdnem végzősök voltak, most ők a legendás Máté osztály, tehát a
Igen.
Jordán Adélék, és ott csináltunk együtt egy előadást. Gálfi Kismari, én és az ő osztálya, Dylan Thomas, a mi erdőnk alján.
Igen,
Ez volt az első
emlékszem.
négy. És a második évben elhívtam Kovalik Balást, és elhívtam Babarcit.
A
Ami nagyon
Kovalik
fontos.
az Isten kísértés volt.
Abszolút, igen.
Nem a Balázs miatt, hanem az a bizonyos előadás. Tehát emlékszem a dermedt nézőtérre, figyelj. A Boris Godunov.
Igen.
Igen, tehát emlékszem,
Jó
ahogy ott
előadás volt.
ültünk, így nagyon, nagyon, de hogy ott ültünk, és akkor úgy 5 perc után azt gondolt az ember, hogy most akkor ez végig ez lesz, végig ilyen lesz. És aztán egyszer csak úgy belelendültünk, de
Ez
igen,
beszívott titeket, igen.
igen, igen,
Nézd,
igen.
az első év, ugye az világos volt, hogy ezt ilyen fejszecsapásszerű indítással nem lehet. Tehát ahhoz, hogy a nézőket meggyőzzük arról, hogy ide érdemes jönni a jövőben, a Madách Kamara nézőit kellett meggyőzni többek között, ahhoz nem lehetett azonnal, meg is lettem volna képes. Tehát a
Aha.
testőr, az első évben a Mi újság, múlt század, a nyitódarab, ami tulajdonképpen egy kabaré formájú.
Igen, de az egy nagyon fontos névjegy volt.
Igen.
Nagyon fontos névjegy, aminek most a mostani versműsorok, ugye, tyúk egy, tyúk kettő, stb. Is a leszármazottai. Tehát ez
Igen.
azt jelezte, hogy a színháznak lesz egy nagyon erős, tiszta irodalmi vonulata. Ugye?
Igen,
A
igen,
nyugat például,
igen,
és a többi.
igen.
Tehát,
Az
hogy...
mondjuk azért publicisztika volt, igazad van, de az publicisztika volt, tehát ott nem volt annak a nyelvi minősége, nem volt valami jó az újságcikkekéi, az egy kifejezetten társadalmi érdeklődést, közéleti érdeklődést mutatott, a szerint pásztázott végig a 20. századon. Inkább arra csodálkoztam én rá, hogy érkeztünk oda pont. Ez 2000-ben volt, 2001-ben mutattuk be, most lesz
Aha.
mindjárt 20 éve. És hogy mi áll mögöttünk, tehát mi az a társadalmi, közéleti 100 év mögöttünk, amit cipelünk, amivel foglalkozni kellene, vagy amiből valók vagyunk többek között. az nem annyira irodalmi volt, mint inkább közéleti dolog. De valóban az, hogy mozaik szerkezet, hogy kis szövegek, hogy kis formák sorakoznak egymásra, mint egy
hát látszón. Igen, és nem,
az,
igen,
az, az és a forma az ugyanaz. Az ugyanaz.
Igen, és ugye nem egy úgymond hagyományos színdarab, úgymond hagyományos előadása, hanem valami egészen más.
Ez például teljesen szándékos volt, hogy a Madách Színháznak a színészei, akik ebben játszottak zömmel, hogy ők ne írott szöveget, hanem újságcikket. Tehát tulajdonképpen ugye erre szokták mondani, hogy a telefonkönyvet, tehát azért messze nem a telefonkönyv, azért az újságcikk. És elkerülhetetlen egy ilyenben, hogy az ő személyes véleménye benne legyen. Hogy az ő személyes köze ezekhez az eseményekhez, amiken átmentünk. Meg hát azért nagyon nagy részben a hazugság özönhöz, ami az újságokban a 20. században olvasható volt. Azért a szabad sajtóról a 20. században nagyon rövid szakaszokban lehet beszélni, talán 45 és 47 között, meg
mondjuk sporadikus, igen.
A többi az teljesen ellenőrzött, cenzúrázott sajtó volt, ahol természetesen, mint mindig, ma is kilóg a lóláb. Tehát nagyon, igen, pontosan, nagyon pontosan megfogható az a pata, amelyik csattog. Na most, és aztán bocs, még csak annyit, hogy aztán jött a jelenetek egy kivégzésből, még az első évben, ami megint csak közéleti.
Emlékszel te annak a bemutatójára?
Hogy nem, persze.
Akkor jó, a két választási forduló,
igen,
közt volt,
igen,
vagy a második napon.
Igen,
a második
véletlen volt ez.
Fordulón, véletlen. Teljesen véletlen volt, de tényleg olyan volt, mintha aznap írták volna. És soha nem felejtem el, nagyon jó idő volt, ugye április, a szünetben ott sétáltunk a színház előtt. És Kerényi a panyókára vetett zakójával szintén ott jött-ment. Néha éreztem eluralkodni magamon az örömet, na akkor is.
Figyelj, a Kerényi soha egyetlen gesztust nem tett az Örkény Színház ellen.
Igen.
Soha. Például a Boris Godunov emlegetett bemutatóján a szünetben addig nem látta. Valamiért nem jött át a főpróbán. A premierre jött. Gipszkarton falai lila foszló plüsssel borítva voltak a Madách kamarának, és rugdalta erőből a falat, és azt sziszegte felém, hogy a többiek ne hallják, hogy erre nincs színház, erre nincs színház, már hogy abba az irányba, amiben komolyan rendezik. Igen. És nem telt el másfél év, és azt mondta, hogy jól tettétek azt a Boriszt. Uh-huh. Ezt csak arra mondom, hogy ő benne volt, és szerintem, hogy ez létrejött az egész, ő benne volt egy érzék, mondjuk így, hogy az elszánást észrevenni, ami egy színház.
Ahhoz is, meg volt kell. Egy erős érzéke a teatralitáshoz, amit nagyon magasra értékelt. Ugye tulajdonképpen mutatis mutandis, ezt láttuk az általa rendezett tüntetéseken is, tehát a teátrális effekteket, ami valószínűleg mindig fontosabb volt neki, mint amiről a tüntetés szólt. Na de mindegy. A lufik, meg a pénzügy, jó, mindegy, igen, tehát Kerényi furcsa ellentmondásos jelenség. Mondd, mikortól gondolod, hogy te tudtál színházat igazgatni?
Figyelj, a világ visszajelzése az úgy tesz, mintha én tudnék színházat igazgatni. De én szerintem színházat igazgatni nem lehet tudni. Tehát talán akkor, amikor megéreztem, de ez hamar volt, hogy ezt nem lehet másból, csak teljesen személyesből. Tehát aki vagyok. Amikor egy helyzet van, amikor egy próbahelyzet van, amikor valami nem sikerül, amikor valami kudarc felé megy, amikor valaki szerződni vágyik, vagy elszerződni vágyik, amikor nincs pénz, nincsenek minták, az van, ahogy az embert a saját gondolkodása, vagy lelke, szíve, habitusa működteti.
Tévedéseidre emlékszel?
Hát hogyne.
Biztos voltak.
Persze. Hogy ő mondjak egyet?
Mondjál.
Kettőt? Hát például a Tóték a Kordonszkijjal, a Júri Kordonszkijjal.
Erre rá az is egy akartam nagy kudarc kérdezni. Volt. Igen, de Kordonszki előtte már rendezett,
Igen.
és azt
Igen.
hiszem, hogy ez volt az a bizonyos kredit, ami alapján megkértétek, hogy a Tótékat
Igen.
csinálja meg.
Igen, igen, igen. Igen.
Igen.
Ő a Platonovot rendezte,
Igen.
ugye, Apátlanul címmel, ami az eredeti címe, Bezatszovcsini, és
Ami nagyon jó előadás volt.
Nagyon szerettem. Egyébként a kritika érdekes módon, ezt most nem neked mondom, mint kritikusnak, nem nagyon szerette, tehát például Koltai Tamás nagyon csúnyákat írt róla.
Igen.
És, igen. És még igazán volt például egy ilyen pontozós kritika valamelyik lapba, tudod,
igen.
Egy, kettő, három, négy, öt, és akkor ott sok kritikus, két kritikus is volt, aki nulla pontot adott. És hát ezen én nagyon felhúztam magam, és ha felhúztam, azért az finom kifejezés, tehát bármilyen más igét helyettesíts be ide. Tudnék, azért nulla pontot akkor adunk valamire, amikor a színész nem tudja a szöveget, nem tudja, hol kell bejönni a színpadra, részeg is, és nincs darab, ugye nem? Szóval körülbelül az. Nem akkor, amikor egy évet dolgozik egy társulat éjjel-nappal. Az nem jelent minőséget, csak azt jelenti, igen, hogy tudjuk már, hogy hány óra, kedves pontozó barátaim.
Igen, ezt
nem
tudok, ezen
nem tudok
egy...
indulat nélkül dühön túl lenni ma se.
Igazad van, értem, ha lenne ennek a mi beszélgetésünknek egy harmadik része, az arról szólna, hogy a kritikus mit kritizál, amikor kritizál, de ebben igazad van, azzal is, hogy nekem az az előadás, és emlékszem, hogy nagyon tetszett, és ott például, te ugye Trileckit játszottad benne, és egyszer csak egy egész más színjátszást vett, volt valami felszabadultság ott a játékodban, valami bohócos, valami egészen más, mint az a nyelv, amin addig színészként fogalmaztál.
Én nagyon
és
sokat
tudom,
tanultam tőle. Nagyon
tudom,
sokat. Hát,
hogy ezt meg kellett jegyezni, hogy itt a Mácsai más, mint a Mácsai mindig.
És szerintem meg mindenki nagyon jól játszott. Ő a Lev Dogyin, tanítványa és színésze volt. És 20 évig, például abban a csodálatos Gaudeamusban, ami egy diadalúttal végigjárta a világot, és Budapesten is reveláció volt, hát láttad.
Hát láttam, és ott állt a szakma, ment. Az egész színházi szakma ott
jó,
állt,
de hát azért
mert
az
délután
egy...
háromkor játszották a Madácsban.
Aztán. Igen, az egy úgynevezett felejthetetlen nagy előadás volt.
Igen,
és abban játszott Kordonszki. Aztán 10 év alatt megunta, vagy összeveszett, emigrált az Egyesült Államokba, és onnan jött hozzánk rendezni. Zsámbéki Gábor ismertetett meg vele egyébként, aki látta az ő romániai rendezéseit. Bulandrában rendezett például. És Kutyaszívet, Bulgakovot. És akkor én ezt megnéztem, meghívtam őt, eljött. Szóval nagyon sokat kaptunk tőle, egy nagy realista előadás volt, lélektani realista előadás, az igazi orosz iskola, és az a próba módszer, és az a keménység, stb. És amikor őt visszahívtam a Tótékat megrendezni, azon egyáltalán nem talált fogást, és ezt nekem előre kellett volna tudni, hogy ez nem az ő, tehát nem, hogy ez nem az ő felülete. Ez például egy tévedés volt részemről.
Igen. Mondd, kik voltak a, ha úgy ilyen cölöpöket kéne leverni, hogy át lehessen menni a vizen, akkor az Örkény Színháznak mik és kik a cölöpjei? Ugye rengeteg rendezőt hívtál egyetlen egyszer.
Hát nem, azért a rengeteg túlzás.
De
voltak szinte... itt csak egyszer, igen.
De most nem is erre gondoltam tenni a hangsúlyt, hanem hogy járt nálad valóban Zsótér, Bocsárdi, sok mindenki, és volt egy pár rendező, vagy van egy pár rendező, akiket vissza-vissza hívsz. Mik ezek a cölöpök, amin át tudunk menni a nagy vízen? Melyik
kik,
előadások
ugye?
Ezek?
Kiknek a fején lépkedünk?
Igen, igen.
Hát figyelj, hogy a fontos előadások mik, azt ahhoz törni kellene egy kicsit a fejemet, hogy pontosan rakjam össze. Hadd beszéljek inkább az emberekről.
Jó.
Babarczi ugyancsak egyszer rendezett nálunk, de nagyon fontos volt vele találkozni. Nekem különösen. Tehát azért az ő horizontja, színházigazgatói tapasztalata, életismerete, tanári tapasztalata, az egy mérce volt akkor. A korai időkben, vagy a második évben nagyon fontos volt Kovalik, aki hármat rendezett, de fog még természetesen, ezért gondolom időrendben mondani. Nagyon fontos volt, hogy az Asher igent mondott a hívásunkra, Asher Tamás, és akkor ő most sem, de akkor különösen nem rendezett Budapesten a Katonán kívül sehol. Igen. És elkezdte őt érdekelni ez az új hely. És hajlandó volt kilépni a Katonából, ahol őt nyilván ezért haragudtak rá, és nálunk dolgozni, ami hát meghatározó volt, mert az összes tévhiteket lesöpörte a polcról a rendezéseiben. Vele jött, ő hívta talán, ha pontosan emlékszem, a Gáspár Ildit először a kopasz énekesnőhöz, aki azóta is nálunk van, és kevesen tudják, hogy az Örkény horizontjának az egyik meghatározója. Én nagyon sokat kaptam az Ildikótól, és a színházat
dramaturgként is, nem csak rendezőként, hát, igen.
Még annál többről is van szó, mint a dramaturg. Ő egy hallatlanul éles szemű, és finom a szóval egy szókimondó ember.
Igen, mondjuk igen.
Tehát a vele való együttlét az nem a kellemes fürdésről szól az önelégültségben, hanem inkább az elrontó dolgokkal való találkozásról. Nagyon sokat kaptunk tőle. Ő neki hallatlan érzéke van a színpadi igazsághoz is, meg az emberi igazsághoz is, meg ahhoz is, hogy a világszínház éppen hol tart.
Igen.
Természetesen első helyen, vagy az első csoportban áll Bagosi László, aki nagyjából 10 évig volt a mi rendezőnk az én hívásomra, és hosszan úgy érezte, hogy az Örkényben ő mindazt meg tudja csinálni, amit gondol, vagy részben. Kifejezetten valamennyi rendezői folyamatosság van én bennem is, mint rendezőben. Fontos volt nekünk nagyon a Mohácsival dolgozni. 4 előadást is rendezett nálunk, 5-öt. Kovalikot említettem, Zsótér 3-szor jött. Itt mindig, amikor valakit hívok vagy nem hívok, elég fontos az, hogy a társulat hogy dolgozott vele. Tehát milyen élmény volt. És itt nem a kellemességről van szó, hanem hogy a társulat úgy érezte, hogy fejlődött, vagy fontos volt neki, vagy nem. Körülbelül ők azok, akikkel együtt csináltuk. Tehát ez nem az én művem, ez a társulat. Azért az Örkénynek a legnagyobb erénye a társulat. A társulat,
igen,
meg ők.
Igen, és azok a rendezők, akik ugye erre rezonálnak. Tehát most például ugye Bagosin gondolkodtam, aki megcsinálta a filléres operát, ugye, a 3 garasost, amire én botor módon elvittem akkor még nem nagyon nagy gyerekemet, mert gondoltam, hogy most majd akkor ő megismeri ezt a koldus operát. Hát ezt körülbelül a 10. percben bántam meg, hogy elvittem, mert talán nem ebből kellett volna megismernie, de ugyancsak Bagosihoz kötődik viszont a színház egyik legnagyobb sikere, vagy szakmai sikere, a János Király.
Az is, ugye? Igen.
De a 3 nővér is, de sok, igen.
Hát igen. Nagyon sok. Hát az első, a legfontosabb talán, ugye hát
az arab éjszaka.
A Kazimír és Karolina is hozzá kötődik, és a Bécsi Erdő is hozzá kötődik, rengeteg díjat kapott. Nem mintha az lenne, az olyan fontos lenne. A Vihart is ő rendezte, ami nagyon szép előadás volt, és most akkor az arab éjszakáról hadd meséljem el, hogy ugye az volt az első rendezése nálunk. Itt tudom
igen,
én,
de az elég Isten kísértés.
Hitte abban, hogy velünk ő fog-e dolgozni, vagy nem, minden esetre eljött. Olyan nehéz előadás volt, az egy szövegfolyam, ahol öt színész
te adtad neki a darabot? Mellett.
Nem, ő hozta a darabot.
Ő hozta.
Igen, azt hiszem. Vagy az Ildi. És, vagy ő, vagy az Ildikó. És hát 5-en ültünk egymás mellett, ez egy szövegfolyam, ahol rezzenetlenül nézünk előre, ez egy zenei szerkezet, nagyon-nagyon szép, hát ő neki igazán nagy érzéke van a struktúrához és a szerkezethez, Bagosinak. És nincsen, igaz, a végszó van, de kapcsolat nincs a szereplők között, és annyira nehéz előadás volt, hogy minden egyes előadás előtt volt előző nap egy összemondó, és aznap egy teljes összpróba tokkal vonóval. Tehát ez a gyilkosa a színház műsornak és a munkának. Hát mi délelőtt is lemegy egyszer magunknak. Aztán. És nem is nézték sokan. Tehát a 10 előadás után félházzal játszottuk, és volt olyan, hogy csapkodták a nézők a széket, és elmentek. És amíg félházzal játszani tudtuk, tehát amíg nem került már nagyon sokba, addig játszottuk. Annak ellenére, hogy finoman szólva kínszenvedés volt játszani. Hallatlanul elfáradt mindenkit. Tehát a koncentrációnak az a foka, amit másfél órán keresztül igazán nehéz tartani. És a legszebb emlékeink egyike. Tehát az, hogy mi a siker, vagy mi az, ami fontos egy színházban, vagy mérföldkő, ahogy mondtad, vagy szölöp, az nem feltétlenül vág ám egybe.
Mondd, a te rendezéseid közül, mondjuk először így kérdezem, mennyi volt az, amit azért rendeztél te, mert te vagy az igazgató, és valakinek meg kell?
Hát volt.
Vagy van-e ilyen vonatkozása ennek az igazgatói?
Van.
Ugye van?
Van.
Hát igen, én vagyok a Mädchen Führer lesz. Igen.
Hát például a hülyéje. Aha, a Fedor hülyéje. Amit igen. Roppan szerettünk, hát minden színész szeret hülyeséget játszani, hogyha az kellően komolyan van véve. És jó előadás volt, szeretem. Tehát nagyon jó szívvel gondolok rá, kivéve, hogy aztán át kellett vennem az egyik szerepet betegség miatt, és akkor attól fogva már nem voltam annyira boldog benne, mert nem voltam talán elég jó, sőt, biztos nem voltam elég jó, mindegy. De nem voltam olyan jó, mint a Széles, ez aztán végképp biztos. És az például ilyen. Tehát vígjáték szegény volt a repertoárunk teljesen, és akkor úgy döntöttem, hogy a hülyéjét csináljuk meg. De jó láttatásulat. Tehát máig vannak belőle szálló igék a társulaton belül.
De jó is volt, az ember elneveti magát, ha eszébe jut. Mondd, amikor a következő évadon gondolkodsz, akkor magad elé veszel egy nagy üres papírt, vagy magad elé veszel egy másik papírt, amin rengeteg darab van, meg rengeteg rendező, és valahogy a kettőt megpróbálod összeilleszteni, és még esetleg harmadiknak ott van a társulat névsora is.
Hú, figyelj, hát erről én ilyen, mennyi időnk van még? 10 perc?
Igen, még hát van.
Én erről ilyen látványos hasonlatokban tudok beszélni, hogy ez mi, az évadtervezés. Ma már nem üres ez a papír, tehát ma már vannak darabok, amiket évek óta tolunk magunk előtt, vagy fölmerülnek, elejtjük, stb. Itt azért többről van szó. Tehát először is van ugye egy bemutató szám. A nagyszínházban általában 4 rosszabb vagy bonyolultabb években, mint ami most is van már 2 éve a Covid miatt, 3 vagy annyi se, a stúdióban is 3-4, és akkor ugye hát van, egyrészt van a drámairodalom, mint olyan, hát mi mégiscsak azt játsszuk.
Igen.
És itt vannak égtájak, tehát égtáj az, hogy legyen benne régi és nem régi, vagy nevezzük kortársnak és klasszikusnak. Legyen benne magyar és nem magyar. Ezek szempontok. Legyen benne vidám és nem vidám. Tehát, hogy legyen egy egészséges alaprajz, vagy egyensúly. Na most ez ilyen nagyon tág égtájakat jelöl ki, ahol minden égtájon van sok száz, vagy tudom én, több ezer színdarab. Akkor különböző tereket jelöl ki az, hogy mihez van kedve a rendezőknek, ami nem a kellemes időtöltést jelenti megint csak, hanem mi az, amiről valami eszébe jut. Tehát mi van az országban, mi van a világban, mi van Európában, mi van körülöttünk.
Várjál, a rendezőt találod ki először?
Hát mi együtt gondolkodunk ezen.
Na de ki a mi? Hány rendező? Ott az, nincs ami, nálad.
Van egy művészeti tanács, de van. Igen. De van. A Gáspár Ildi is rendező már.
Igen, de úgy értem.
Polgár Csaba is, meg én is, ez 3, és a 2 dramaturgunk, Gábor Sára és az Ari Nagy Barbara ülünk ebben a kicsit nagyképűen művészeti tanácsnak nevezett.
És akkor mondjuk az Ildi azt mondja, hogy most szeretném megcsinálni a Stuart Máriát, uh-huh. a polgár azt mondja, hogy én is szeretnék rendezni, és akkor már van kettő, és akkor te ahhoz...
Ennél bonyolultabb. Először is vannak szerzői felkérések. Felszoktunk kérni szerzőket, hogy írjanak ezt, vagy azt, vagy amazt, vagy mondjuk dramatizálni valami szöveget, amiről azt gondoljuk, hogy milyen jó lenne, vagy izgalmas lehet. Ilyenkor ki tudja, mi lesz? Hát ki tudja, hogy mikorra készül el? Tehát ezek is ott vannak. Aztán vannak darabok, amiket régóta akarunk. Tehát ez jelenti a rendezői kedv vagy szándék. Akkor van helyzet, amikor egyszer csak beesik egy új irodalmi mű, amit mindenképpen dramatizálni akarunk, és azt gondoljuk, hogy ennek ott a helye. Akkor az befészkeli magát oda. Hát például a Jászberényi bemutató, a Lélek legszebb éjszakája. Tavaly előtt elolvasta a Polgárcsaba, és azt mondja, hogy ez annyira erős élmény, hogy ezt mindenképpen szeretné megcsinálni. Igen. Itt is van most az asztalomon két friss szép irodalmi mű, amiről azt gondoljuk, hogy kellhet. Aztán hát nagyon erős mezőket rajzol a társulat természetesen. Tehát, hogy nekik mit kéne játszani? Hát az majdnem a legerősebb, de mindenképpen azonos súlyú vagy értékű, és hát ők ugye értékek és kincsek, és hát ők maguk bízták ránk magukat azzal, hogy ott vannak, és ez a mi dolgunk, hogy megtaláljuk azokat a szerepeket, ahol ők kicsiszolják azokat a felületeiket, világos, amiket eddig nem. Tehát amikor az Namenák harmadszor játszott alkoholista apát két évadon belül, akkor észre kellett venni, hogy ott van egy igazgatói hiba, hiszen neki nem a negyedik alkoholista apát kell eljátszani, hanem valami egész mást, és így tovább. Aztán nagyon figyelni kell a társulatban az időre, hát ez egy biológiai pálya, tudod jól.
A nők idejére, vagy a...
Mindenkiére. Tehát a nőknek nehezebb dolga van, mert ugye általában férfiak írják a drámairodalmat, elég elemítélhető.
És a 70%-át maguknak.
Úgy van. Hát férfiaknak írják magukról, és ennek a maradék 30%-nak a fele is fiatal nő.
Igen.
Tehát 40 fölött az írott szerepek kis része marad.
Igazságtalanna.
Hát igen. Egyébként igen. És aztán figyelni kell arra, hogy mi van a többi színházban. Tehát, hogy ne hasonlítsunk, hanem legyen egy szuverén hang. Aztán figyelni kell arra, hogy mire van pénz. Tehát hiába van valakinek egy 30 szereplős zenés anyagra óriási kedve, hogyha az nem fér bele az évadba anyagilag, mert igen, barátaim, itt maximum egy 3 szereplős darab férhet el. Figyelni kell arra, hogy mit csinál a repertoár, mit csinál a műszak. Át lehet-e állni egyik díszlettel a másikra? Aha. Szükség van egy úgynevezett kis előadása éppen a nagy színpadon, egy személyes, két személyes, 6 személyes, és így tovább. Szóval ez egy nagyon összetett munka. Egyébként az igazgatás közepe. Tehát minden akkor dől el, amikor eldől, hogy ezt rendezi ő, és velük.
És akkor ezt mutatjuk be. Igen.
Igen.
Akkor eldől. Időnként vannak ilyen valamilyen szempontból gigantikus vállalkozások. Mondom, mire gondolok. Lehet ilyen például a negyedik Hendik, ugye? Egy két részes
Igen.
előadás, aminél azt gondolja az ember, hogy ezt nagyon kellett akarni bemutatni, és a Csujának, a Nagy Zsoltnak, és nem tudom én kiknek nagyon kellett odaadni ezeket a szerepeket. De ilyen a más szempontból ilyen, annak idején a Jó Gyerekek, a József, a Jó Gyerekek képes könyve ilyen volt, a József mindenképpen ilyen, vagy ilyen a számodra hely. Tehát, hogy ahol valamilyen szempontból nagyon nehéz megugrani azt, amit meg kell ugrani. Arra odafigyeltek, hogy az is szempont, hogy időnként legyenek ilyen nagy dobások, ilyen, már most a nagy dobást így értem, tehát ahol egy kicsit... Ilyen
apparátusban?
Igen, és egy kicsit más, mint amit beszoktunk mutatni, egy kicsit elmegy valamerre, talán behoz egy új közönséget.
Erre nagyon is odafigyelünk, de nem a nagy dobás van célozva, és nem azért, mert azt nem illik célozni, nem is csak azért, mert nem lehet, hanem az van célozva, hogy legyen benne rizikó.
Aha.
Csak mondok egy példát, hogy be akartuk mutatni, világos volt a képlet, hogy Asher fog rendezni, a Gáspár Ildi lesz a dramaturg, és Bűn és bűnhődést játszunk. És az Asher taxizott a körúton, és látta, hogy a Víg Színházban ki van írva május 1-én, ők akkor hirdetnek évadot, azóta mi március 31-én hirdetünk évadot. És ki van írva a Bűn és bűnhődés. Magyarul a következő év őszi munkakezdés, az kutba esett. És akkor egy hét múlva, és az Ildikó lett volna a dramaturg, egy hét múlva az Ildikó előállt az, hogy József és testvérei. Amit én egyébként nagyon kellemes körülmények között a Honvéd kórházban fekve, mint magyar honvéd olvastam, ahol igazán sok időm volt arra. De a méretről volt élményem, hogy mi. És azonnal, tehát abban a pillanatban, amikor azt mondta május 10-én, hogy szeptemberre szállít egy szövegkönyvet a József és testvéreiből, józan elme elolvasni sem tudja ennyi idő alatt, akkor mondtam, hogy jó. Mert annyira világos volt, hogy ennek egész máshol van a horizontja, hogy Isten kísértés, de még csak nem is a finomsága, a rétegzettsége, a bonyolultsága miatt, hanem azért, mert hanem egyszerűen mennyiségileg, másrészt pedig azért, mert a Thomas Mann nyelve, ami egy okos, ironikus, finom, bonyolult nyelv, az annyira messze van, és itt nem a szövegre gondolok, hanem a gondolkodására, annyira messze van attól, amiben mi éppen élünk Budapesten. Nálunk nagyon egyszerű mondatok vannak, nagyon röviden, és még azok is kicsit redukálva vannak, hogy nehogy véletlenül bonyolult legyen.
Igen, de ezért jó néha a fehérek közt egy európai, ugye? Tehát igen. Néha jó, hogy igen.
Szóval ez, ilyen, erre igen szoktuk mondani mindig. Ilyenkor úgy felcsillan a szeme.
Mondd, hogy reagáltál, ha ugyan egyáltalán így szóba került? Ugye egyszer csak meghívtad Bodó Viktort, és azt mondtad neki, hogy csinálj egy Rómeó és Júliát, vagy mi történt ott?
Nem, több darabról beszélgettünk, és úgy jutottunk a Rómeó és Júliához.
És akkor erre azt mondta, hogy oké, csinálok egy Rómeó és Júliát, ebből lett a Kertész utcai automosó?
Hát Závada Pétert behívta, és hogy ők átírják.
Na most nem, például... nem rebbent?
Dehogy nem. Hogy ne rebbent volna, csak azt megtanultam az igazgatásból, kérdezett, hogy mikor lettem egy jó igazgató, mondom, hogy olyan nincs, de azt például megtanultam, hogy semmiféle esély arra nincs, hogy egy rendező fontos előadást hozzon létre, ha nem azt csinálja, amit akar, meg amiben hisz. Aha. Szakmunkát lehet letenni az asztalra, széket a padlóra, aminek négy lába van és nem billeg, de emlékezetes szenvedély, vagy meggyőződés, vagy mánia nélkül nem. Sajnálom.
Uh-huh.
És hát természetesen bizalom kell. Csináld azt.
Igen. Igen, de például ezt is az ilyen határfeszegető dobások, a dobás se jó szó, de az ilyen határfeszegető produkció közé sorolom, ami próbára tesz, igazán megpróbál mindenkit.
Remélem. És még ilyenebb lesz, ha minden igaz, a következő.
A következő mi? A következő Bodó rendezés?
Igen, igen.
Ilyenkor premier bulin azt mondod neki, hogy figyelj, Viktor, gyere megint?
Igen.
Most jó leszek hozzád, és nem kérdezem meg, hogy kinek mondtad ezt, még pontosabban, hogy kinek nem mondod.
Az szokott az elsődleges szempont lenni, hogy amikor úgy érzem, hogy csak az történne meg újra, ami már megtörtént, mert nem tud a helyzetből más kijönni, akkor nem hívom újra a rendezőt. Én magam például, amikor azt éreztem, hogy én bennem most nincsen semmi, ami meglephetné a társulatot, vagy örömet szerezhetne neki, akkor 2 évig nem rendeztem.
Mondd, mennyire vagy elégedett a társulat, nem a társulattal, hanem a társulat struktúrájával? Mennyire van rendben? Hol van luk, hol van túltermelés?
Most éppen rendben van. Most éppen rendben van. Kicsike túltermelés mindig van egy társulatban, de én azt gondolom, és ez, hogy mondjam, inkább azt mondanám, hogy evidens, hogy az a színész, aki sokat adott a színháznak, akitől mi sokat kaptunk, ha éppen olyan életszakaszban van, hogy kevesebb szerepe van, akkor attól ő még az Örkény Színház színésze. Tehát nem küldjük el azért, mert éppen kevesebb szerep van, hanem egy fontos dolog van, ezt meg kell beszélni. Tehát ezt világossá kell tenni. És hát ebből a szempontból szerencsém van, mert nagyon okosak. Szokták tudni és érteni, hogy mi történik. Így.
Igen, életem egy szakaszában.
Ja, bocsáss meg, ne haragudj, csak fontos, hogy kérdezted, hogy milyen a társulat. Hát a társulat folyamatosan mozog az időben előre, és ezért a fiataloknál mindig keletkezik némi űr. Tehát azok a fiatalok, akiket mi együtt ötüket a Bagosi osztályából leszerződtettünk 5 évvel ezelőtt, ők 30 évesek.
Most kéne fiatal.
Igen. Igen.
Tudod, de ehhez kapcsolódik, amit mondani akarok, hogy a életem egy bizonyos szakaszában, amikor színész hallgatókat tanítottam, akkor többször kértelek, hogy ezt vagy azt muszáj szerződtetned, mert nagyon jót tenne neked. Ezeknek a kéréseknek egyáltalán nem volt eredménye. Noha szerintem egy vagy két ember nagyon jól elfért volna a Örkény színpadán. És akkor persze, mint egy természetes folyamatot, vettem tudomásul, hogy persze a Bagosi a rendeződ, az ő osztályából fognak oda kerülni a gyerekek. De mégis, milyen szempontok szerint szerződtet? Szerepkör, megnézed, látod, és
persze,
mondod,
hogy megnézem,
hogy,
és látom.
Jó,
igen.
Megnézed, látod, igen, de hogy azt mondod, hogy ez tulajdonképpen mint társulati tagjót fog tenni a csapatnak, ilyen is van, ugye? Tehát ezek is szempontok.
Igen.
Valakinek a karaktere ilyen, hogyan illeszkedik bele.
És hát, általában ugye el szoktak jönni már a főiskola alatt gyakorlatra, megismerjük őket, ezek kapcsolatok, ezek kötődések. Tehát tudod, amikor még a Nemzeti Színház tagja voltam, amikor elmentem a katonába jelentkezni, és Székely Gábor leült velem, nagyon fiatal voltam, és azt mondta, hogy én nagyjából sejtem, hogy te ki vagy, és láttam a vizsgáidat, meg ebben, abban, amabban, de a mi osztályunkba járnak most, és akkor elmondta a Kaszás Gergőjék osztályát, akiket éppen tanított. És azt mondta, hogy természetesen őket fogom leszerződtetni, nem foglak tudni téged leszerződtetni, mert ott van az a kialakult bizalmi és munkakapcsolat, amelyik miatt mi szerződtetni fogunk. És mondtam, értem. Ez ilyen. Tehát ha egyszer Budapesten van a főiskola, és ott is megvannak azok a szereplők, akikkel kialakul ez a szoros viszony, és pontosan tudjuk, hogy ők milyenek, akkor sokkal kisebb esély van, ez természetesen akár helytelen is lehet, de miután éppen a Bagosi tanított a főiskolán, arra, hogy a Kaposvári Egyetemről honnan nagyszerű kollégák kerültek ki, ott van például a Fér Radnóti Színház, vagy a fiatal stábja, csodálatos kollégák, és biztos, hogy hosszú és nagy pályájuk lesz, hiszen tehetségesek, ott akkor kevesebb esély van.
Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon nincs rendben, de ez megint egy másik beszélgetés témája lehet.
De mit gondolsz megoldásnak?
Azt gondolom megoldásnak, amit mi próbáltunk is egy időben, ezek a vásárszerű. Tehát például azt gondolnám, hogy nem csak a budapesti vizsgákra jönnek el a budapesti színigazgatók, nem csak a budapesti főiskolára mennek el úgymond kurzust tartani a budapesti színigazgatók, és nem természetes, hogy az az ember, aki egy budapesti színházban igazgató, és esetleg tanít a főiskolán, az a saját osztályát vigye oda még akkor is, ha, mert egy olyan belterj, de ennek már látjuk egyébként hátulütőit bizonyos színházakban, egy olyan belterjesség alakul ki, ami egyszerűen nem egészséges. Az egynyelvet beszélésnek ugye az a szintje, amikor ez nagyon könnyen válik egy belső nyelv használattá.
Szerintem nem. Szerintem
úgyhogy
nem.
Én nem. Én azt gondolom, hogy ennek nyitottabbnak kéne lenni.
De hát nem zárt.
Ugye most ez
nem
éppen...
zárt. Hát volt nálunk kaposvári színész, és nagyon jó dolgoztunk.
Most ez éppen nem nagyon aktuális, mert most épp a szakma helyzete nem olyan, de...
Igen, de én azt gondolom, hogy ha most függetlenítünk az SZF-től, amitől persze ne függetlenítsünk, meg azoktól a durva vádaktól éppen, hogy ott belterj alakult ki. Én azt gondolom,
nem így értem hogy ez, a belterj.
Értem, csak azt mondjam, hogy ez a művészetben természetes, érted? Szóval van a Veronese műhelye, hogy mondjak valami, én nem vagyok tanár, tehát mondhatok ilyet, hogy mondjak valami orbitálisan nagyképűt, és akkor ott vannak fiatal festők, és akkor majd őt fogja hívni a mester, mert őt ismeri. Tehát ő vele van, az ő induló lépéseit látta, az ő mozdulásait a kezdetektől, a gyakorlottabb felé, az elmélyülés felé, az ő zsákutcáit, az ő energiáit, ahogy áttöri a saját pausz papírjait, hogy a Várkonyit idézzem. Ez így működik. És szerintem ez így természetes, tehát ezzel nincs baj.
Ezt én értem, csak ugye ilyen alapon egy leendő színész sorsa abban a pillanatban dől el, amikor eldől, hogy kiveszi föl. És ezt nem. A bizonyos belter,
sajnos...
a beltert nem úgy értem, ahogy ez most mártként elhangzik a főiskolára természetesen, hanem egy ilyen szakmai művészi beszédnek gondolom. Tehát ez a bizonyos, ugye 5 éve egymás testéhez érve dolgozunk, tehát úgy ismerjük egymást, hogy, és akkor, ha egy másik test ér hozzám, akkor az ugye fura és idegen, de szerintem lehet jó. Tehát nem úgy értem, ahogy ez most vártként elhangzik.
Értem. Igen.
Jó. Még valami. Még ezt muszáj megkérdeznem, és tulajdonképpen ez a vége. Pali, most elkezdtél egy igazgatói ciklust, aminél valahogy kijelentetted, hogy, vagy valahol mondtad, vagy valahogy utaltál rá, hogy akkor ezt most még. Van-e a fejedben olyan, hogy adod át, talán a kinek adod át, az most nem jó kérdés, de hogy hogyan csinálod ezt, hogy megpróbálod egy ilyen úgynevezett puha módszerrel, ugye ez a soft csere, vagy hogy lesz ez?
Judit, nem tudom, hogy lesz. Ez messze van. Többféle ideális megoldás létezik. Az ideális megoldás az lenne, hogyha lenne egy olyan szabad kulturális élet, ahol a minőség döntene az igazgató választásban, és nem pedig a megbízhatóság, vagy nem állítom, hogy csak a megbízhatóság dönt, de döntő szerepe van a megbízhatóságnak. Ma az igazgató választásoknál, kivéve éppen Budapestet, mert Budapesten szabad a színház művész. Tehát abban a 4 vagy 5 műhelyben, amit tisztán a főváros finanszíroz. Ez egyrészt függ ettől, hogy mi a helyzet. Másrészt pedig hiába érzek én nálam fiatalabb belső munkatársat, vagy hozzánk kötődőt alkalmasnak arra, hogy vigye tovább ezt a színházat, és azt az értéket, ami létrejött, azt őrizze meg, és építse tovább, és ne hagyja széthullani. Ha ő nem akar igazgató lenni, akkor nem lesz igazgató. Aztán amennyiben szabad volna a kultúra, akkor, és mondjuk valóban a szakmai bizottságok döntenének, és nem az oda delegált politikai megbízottak, akkor igenis termékeny megoldás azt mondani, hogy az Örkény Színháznak ez a szakasza eddig tartott. És most jöjjön valaki, aki másképp gondolja. Az összes vérrel, verejtékkel és töréssel együtt, ami ezzel jár, hiszen ez a társulatok szétesése, vagy részbeni cseréjével jár. Az ember megnézi a múltat, ahol azért ott van a jelen és a jövő, akkor az látszik, hogy a radikálisabb fordulatokból szoktak színházindulásokkor, vagy igazgatóváltásokkor legfontosabb eredmények születni. Tehát az engem nyilván porig sújtana, hogyha az Örkény Színház megszűnne, és elvesztené az erényeit, de ha nem vesztené el az erényeit, hanem ezek az erényeik átalakulnának, és a hátrányait és az ügyetlenségeit másképp vetné le, mint ahogy én reszelgetem, az nem lenne baj. És nem muszáj mindig ugyanazt vinni tovább, mint ami volt. De az is egy tökéletesen, nincsen egy út. Na, az is egy tökéletesen érvényes gondolat, ugyanazt vinni tovább.
Igen, de akkor valószínűleg neked kéne megtalálni azt az embert, akit, ugye a fölnevelés nem jó szó, hiszen ezek felnőtt emberek, de aki belenő kvázi ebbe a kabátba, vagy ebbe a szerepbe.
Hát belenő, vagy egy másik kabátot akar.
Vagy egy másik kabátot akar, igen. De ahhoz valameddig bele kell ebben nőni, hogy lássam, hogy nem ez az én kabátom.
Igen.
Pali, akkor se ilyen szomorúan akarom ezt befejezni.
Ó, semmi szomorú.
Nincsen szomorú tulajdonképpen, de még egy gyors, rövid kérdésem azért van. Ugye itt a darabválasztásnál és az évadtervezésnél beszéltünk arról, hogy mondtad, hogy ugye muszáj a színészekben gondolkodni. Ugye mit kell játszani, ha ne játssza el a negyedik részeg apát? Benned, mint színészbe, ki gondolkodik?
Te például szoktál, mindig mondod, hogy játszom többet.
Hát igen, de vajon abban ki gondolkodik, hogy Mátyai Pál színésznek mit kéne játszani?
Hát én nem.
Oké, jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet.
Szia!
Szia!